Negyedik rész a bába széki intelligencia. Vacsora Bravucsánéknál. Nem akarom szélesen elbeszélni, ami még következik. Csak a Krisztus ruháival történt meg a csoda, hogy együtt nőttek a gyermekkel. A kis paláska, melyet fiúcska korában viselt, ugyanaz volt, mely a Golgotára lépegető férfi Jézus tagjait vette. Azóta nincsenek többé ilyen palástok a szabók nagy örömére. Csak a regényíró keze alatt támadt némelykor hasonló csoda. A csekély szövet egy mellénykére való, kinyúlik tollukból egész végekre. De én nem szeretem ezt, és röviden végzek Bravucsáni vacsorájával, mely pedig kitűnő és ízletes volt. S ha akadt elégedetlen, az csak Madame Crispé lehetett, aki az első tál ételnél, a fölséges bárány paprikásnál megégette a száját, fölkiáltván: jaj, harap oda benne a torkomban valami! Még kevésbé nyerte meg tetszését a másik étel, a túros tepertős metét, melyet megizlelvén csúfintorral tette le a villáját. Ó, mondjö, hiszen ez valami fölmetét vizes ruha! A szegény Bravucsáné oda volt bánatában, hogy semmiből se eszik. Milyen gyalázat ez nekem, óbégatott. Végre is előhordogatta neki a megmaradt befőtjeit, amikhez aztán derekasan hozzálátott, és amint lassan-lassan a gyomrával kibékült, kezdett a helyzettel megbarátkozni. Méltán, mert a helybéli luteránus lelkész, tiszteletes Rafanides Sámuel uram meg a kántor, Klempa Teofil mulattatták az asztalnál egyik balról, a másik jobbról, már a meghívásuk is így szólt: el kell jönniük, mert egy német fehér személy lészen a vacsoránál, kit disztrahálni fognak, mármint szórakoztatni. De ki is tettek magukért csupa flancból, mindenik be akarván bizonyítani a szenátorok előtt, hogy mennyire járatos a német finom társalgásban. Madame Crispé kellemesnek találta a szomszédait, kivált, amikor azt is megtudta, hogy tiszteletes Rafanides Sámuel uram házasulandó ember. Hogyan? Hát itt házasodni szoktak a papok? Tehát mégis jó országba jutott. A kántor csinosabb ember volt, de már házas és öregebb, intelligens, hosszúkás arca, fényes, hosszú fekete szakába folytatódik, mely egész mellét befette, azon felül némi elmészség is megnyilvánult benne, de csak olyan formán szivárgott ki belőle, mint valami izzadmány, ahogy durva fatörzsből a mézga. Madame Crispé sokszor elnevette magát egy-egy ötletes megjegyzésén, kár, hogy nem merte magát egészen átadni a kacagás ingernek, mert a torkát még egyre reszelte az az átkozott paprika, vagy talán csak a szörnyű visszaemlékezés rá. Neki-neki vörösödött, viassága arca láthatóan igyekezett elfolytani a köhögést, ami amellett, hogy az öregség előírnöke még dísztelen is. Semmi az, biztattam Bravucsánné, csak bátran lelkem, köhögje ki magát, kuc-kuc-kuc. A köhögést és a szegénységet nem lehet eltitkolni. Hol tovább mind jobban érezte magát, mert a tiszteletesnek az az előnye is volt, hogy valamikor Münchenben járt iskolába, s apró anekdotákat tudott elmondani az ottani életről, ottani dialektusban, ami annyira tetszett a madámnak, mintha vajba füröztötték volna a lelki. Tiszteletes Rafanides Sámuel úr sehogy sem tartozott az unalmas áltatosságot szimuláló papok közé, s habár a híres bábaszéki tótmondás, melyet Klempa Teofil állított össze oly elmésen, hogy visszafelé olvasva is ugyanazon értelme van, Sedina Fare Rafanides, ül a parókián Rafanides, otthon a parókián üldögélő férfiúnak festi, éppen ellentéte volt a szedátus embereknek, örökké járt és kalandozott. Egy szóval jó vére volt, és már az előbbi eklézsiájából is, valahol Nógrád megyében, menyecske dolog miatt kellett távoznia. Bravucsánné tudja a históriát, még az illető asszonyt is ismeri, valami Bahó Mátyásné. Buta egy perszóna lehet, mert ő maga kottyantotta ki férje a főkurátor előtt a papal való viszonyát, és nem valami nagy szépség, mert Bravucsánné így nyilatkozott: szóru szóra. Bolond volt Rafanides ővele okvetetlenkedni, csúnya asszonyton nekérjen az ember csókot, és szegénytől kölcsönt, mert mindjárt eldicsekszik vele. Így nyilatkozott Bravucsánné, igaz hozzátette, ha azonban valaki reám hivatkoznék, bizony Isten letagadott. Azért tehát én még azért se állhatok jót, hogy így nyilatkozott Bravucsánné, mert
nem tudnám bebizonyítani. De ez végre is mindegy. A száraz tény, hogy Madame Crisby vidáman trécselt a szomszédjaival. A két nagyműveltségi férfiú jobb véleménybe sodorta országunk iránt. Valóságos szerencse, hogy tóltúr nem tudott, s nem hallhattam a közönségesebb társalgást, melyet bábaszék többi meghívott előkelőségei folytattak. Hiszen szó, ami szó, ezek is okos emberek, de a maguk módja szerint. A szép Veronka nem egyszer mosolyodott el tréfáikon, mert ő még nem hallotta, de a benszülöttek már mind ösmerték ezeket az asztal melletti elmészségeket. A gazdag mészáros kukucskapálnak szokását, hogy a pecsenyénél fölállt, s röfögő hangján imígy üríti a poharat önmagára. Az Isten éltesse a feleségem urát! A Stucker nótárius segédnek a ma százszor hallott rébuszát, melyet most 101-szer adott fel Veronka kisasszonynak, lehúzván állítólag vadászatba megsebesült kisujjáról a sebóvó kesztyújat. Miféle város ez, kisasszony? Az öltök tudná hirtelen eltalálni, hogy a kisúj szállás. Egyéb iránt a Stucker nótárius segédnek talán nem is fáj a kisújja, és alkalmasint soha nem is fájt. Csak azért hordja a kesztyűjöt, hogy a rébuszát elmondhassa a kisasszonyoknak. Voltak éppen Isten kísértés egy ilyen vacsorát akarni lefesteni, hiszen semmi nevezetes nem történik. Esznek, isznak, aztán hazamennek. Talán valami érdekes dologról beszélgetnek. Dehogy. Ezer dibdábság merül fel. Isten ments azt nyomtatásba szedni. És mégis napokig fognak-e semmiségről beszélni bábaszéken, hogy Mravucsán uram kiöntött a vörösbort, amit végigfolyt az az abroszokon, és sózni kezdték, Knopka szenátor felkiáltott, húj, keresztelő lesz, komalmasszony! Mravucsákné természetesen elpirult, Veronka ellenben ártatlan arccal kérdezte, hogyan tudhatják ebből a keresztelőt? Vagy nagy liba még az a lányka, vagy már nagy színésznő? Hát tessék aztán neki felelni, mert olyan szende arca van, mint a Szizmáriáé lehetett rövidruhás leányka korában, majd összenéztek, de szerencsére ott volt az erdész neje, Sliminszki Vladimirné, ez a leleményes fejű asszony magyarázta meg ezt. Hát az úgy van, kisasszony, hogy a gólya, amely a gyermekeket szokta hozni, megjelenik elsődlegesen láthatatlanul, és ő löki fel intőjelül a poharat. Veronka elgondolkodott egy darabig, aztán hihetetlenül rázta meg szép fejét, mely körül az ártatlanság glóriája látszott lengeni. De hiszen láttam, hogy a tiszteletes úr döntötte fel a könyökével. Erre aztán nem tudott mit felelni, Sliminszkiné, és rendes szokása szerint az urát ajnározta, babusgatta egész este. Vakad le a kövéret a libacombról, Vladim! Vladim bosszankodva ráncolta össze a homlokát, s a sovány nyakán sebesen mozgott ide-oda az az Ádám csutka, ami mindig annak a jele, hogy haragszik. De mikor azt szeretem legjobban. Mindegy, Vladin, nem engedem meg, az egészség az első. Vladin engedelmesen távolítja el a kövér részeket. Mit van a kabátot kigombolva? Nem érzed, hogy hűvös van? Tüstén gombolkozz be, Vladin. Az erdész begombolódzik, és a teljesített kötelesség jóleső érzésével nyúl ismét a tál felé. Egy falatot se többet, Vladin, egy akkora se, mint ez a pöhöly, elég volt, nem szükséges birkákkal álmodni éjjel. Vladin engedelmesen leteszi a villát, és egy pohár vizet akar inni. Add ide előbb, kiált rá az asszonyság ijedten. Hadd nézzem meg, nem túlságosan hidege? Vladin átnyújtja a vizes poharat. Nyihatsz pár kortyot. Elég langyos, de sokat ne igyál, mert az a sok locspocs nem jó a gyomrodba. Na, mi az, Vladin? Úgy iszol, mint egy szivárvány. Elég az Isten szerelmére. Szegény Vladimir, mártírja a hitvesi szeretetnek. 16 esztendeje áll ilyen soha meg nem szűnő gondozás alatt. S bármint erős férfi házasodott, azóta se beteg soha, mégis minden óráján várja a katasztrófát, mert a folytonos gyámolítás következtében a bolond lengyel maga is szentül hiszi, hogy egy levegő áram, vagy egy rossz falat. És vége van. Érzi, mindenütt érzi, hogy a természet ezer alakba ólálkodik körülötte gyilkos szándékkal. Vigyázz, Vladin, a kutya beletalál harapni a lábadba. Az asztal alatt egy komondor rákcsál valami lehajított csonton, ott somfordálva a vendégek lába között, távolabb a macska bernyákol keservesen, mint azt mondaná, adjatok nekem is abból a sok ennivalóból. Az úgynevezett amabilis konfúzió kezd beállni. Mindenki beszél, mindenki másról, másfelé. A szenátorok megint rátérnek a közügyekre, az akasztott ember esetéből származott konfliktusra. Malavucsánnél sopánkodik, hogy senki nem evett semmit. Valóságos keserűség ül emiatt a becsületes egyszerű arcán. Nem a Teofil megoldozván nyelvét a vörösbor, miután Madame Crisbet úgyis a pap tartja szóval, felkiált, magára akarván vonni a közfigyelmet. Uraim, szenátorok, egy töredelmes vallomást teszek. Halljuk, miről? A kutyák öngyilkosságáról. Ez nevezetes kérdés, általános figyelem támad, még a papnak is abba kell hagynia a csevegést. Pszt, halljuk a kutyák öngyilkosságát. Egy idő óta ugyanis a környéken nagy szenzációt kezd okozni, hogy a Klempa kántor méhesében reggelenként egy-egy holt kutyát találnak, amelyik fegyverrel, öngyilkosságot követel. Nem főbe, nem. Hát gerincen lövi magát. A gyilkos én vagyok, beszélik Lempa. Úgy szoktam eljárni, hogy a megtöltött puska csövét bedugom az üres mélyköpű felső részébe, annak a belsejébe. A künmaradt felhúzott ravaszra madzagot kötök, azzal megkerülöm a puska fogantyúját, és áthúzván a madzagot a billentyű alatt, hasonlóképpen bevezetem a kas belsejébe, egy darab húst kötve a madzag legvégére. A kutya odajön, megszagolja a húst, bedugja érte a fejét a köpű belsejébe, természetesen húzikálni kezdi fogaival a húst. Mire dörren a puska, bum, bekövetkezik a haláleset. Homéri kacaj fogadja a furfangos kutya halált, amiből Mravucsán vonja le a morált legelőbb. Az öngyilkosságok kétségen kívül sokfélék, de a legborzasztóbb lehet a szomjúság által előidézett öngyilkosság. Ígyunk, uraim! A poharak összekötött annak a vidám csengésbe egy hang vegyül. Ej, Vladim, Vladim! Ez a Slimiszkiné hangja, aki nem jó néven veszi, hogy Vladim is a pohárhoz nyúlt. Tőle viszont nem jó néven veszi Mokri a Stukker jegyzősegét, hogy tacára az érdekfeszítő témának, amelyen mulattatta, figyelmével örökké a férjén csünk. Megállt az az erős szivar, Vladin. Tedd le már! Néhány szippantás is elég lehetett már. Sok apró cseprő dolgom volt tetejében, még ezt a ruhát is hazahoztam a kecskétül, ami most rajtam van. Csodálattal vegyes gyönyörűséggel nézett végig sötétkék új ruháján, ki tudja már hányadszor ma este. Csinos ruha, hol vette? Mérték után csináltattam a kléner szabónál, tulajdon testemre szabták. Hogy volt? Gácsi posztó ám, ez olyan erős, hogy a víz se hat át rajta. Nappal kellene megnézni. Hazám, de vajon sokba került-e? Felelgette a lengyel menyecske szórakozottan. Láttam az érintetlen posztó véget, rajta volt még a sárga kezdődése is. Ott voltam, amikor szabták. Na, valami különös játéka van a napsugarak mellett. Jó, de az árát kérdeztem. Azonban nehéz volt Mokrit a maga vágányából kicsökkenteni. Mikor ő az új ruhájáról beszélhetett, a klénernek van egy szabásza, valami Kupek nevű, azelőtt Bécsbe szabott valamely udvari szabónál, ez a Kupek így szólt hozzám, ne sajnálja a pénzt, Mokri úr, mert ez olyan szövet, hogy a bőr is elbújhat előle. Na, pincsa meg, Erdészné asszony. Na, puha, akár a sejem. Vladim fiacskám, jó volna, ha a helyet cseréni velem. Ott könnyen ér a léghúzat, amikor az ajtót kinyitják. No, mit vágsz olyan dacos fancsali arcot? Talán bizony ellenkezel vele? 1, 2, 3, ülj át, Vladim! A szeretett mártírja helyet cserél a feleségével, és most már Slimiszkiné a másik oldalra kerül, igen, a fiatal Vibra ügyvéd mellé, aki főleg Veronkával van elfoglalva. A Bakfisnek is bezzeg, mintha a nyelvét vágták volna fel, úgy elcsacsog a Gyurival. A híres okos ember, akiről azt mondják, hogy Beszterce bájna követelesz valamikor, olyan feszült érdeklődése hallgatja, mintha egy püspök beszélne. A világért se venné le róla szemét, csupán akkor egy pillanatra, ha Veronka veti rá a magáét. Halkan beszélgetnek, azt hinni az ember, hogy tudja Isten milyen főben járó dologról, pedig merő bolondságról folyt a szó. Hogy mit szokott Veronka csinálni napközben? Hát olvas, sétál. Ebből kisarjadzik a másik kérdés, hogy mit olvas? Hol sétál? Veronka elmondja a könyveket. Azokat minden olvasta a Gyuri is, és kezdik felemlegetni a regények hőseit, mint közös ismerőseiket. Elemért, a Sast, Berendi Vánt, Anker Schmidt Erzsikét, Béldi Arankát. Bizony nagy csacsi volt az a Béldi Pál, hogy nem fogadta el a fejedelemséget. De hát, ha mégis jót tette, mert ha elfogadja, miből támad akkor a szép regény? Majd Glogova után kérdezősködik az ügyvéd, hogy unalmas-e nagyon? Veronka csodálkozva emeli rá sötét kék szemét. Hogy volna Glogova unalmas? Mintha azt kérdezné valami tudatlan ember, hogy unalmas-e Párizs? Van-e Glogován erdő? De még milyen erdő van? Szokott-e arra kijárni? Szoktam bizony is. És nem fél? Mitől? Hát ugye az erdőnek vannak néha olyan lakói, ahol a mi erdőink lakói ellenkezőleg tőlem félnek. Ugyan magától is lehet félni. Mert én fogdosom őket, a zsiványokat. Ugyan menjen? Mindjárt a kezére ütök, ha ilyet mond. Isten, itt a kezem. Majd, ha még egyszer olyat mond, én a lepkéket fogdosom az erdőben. Vannak szép lepkék. Diákkoromban nekem is volt gyűjteményem, még most is van néhány példány, de már erre elfogta a Veronkát és a dicsekedési vágy. Ha az én gyűjteményemet látnál, van abban már minden, Gyász Palást, Admirál, Papmacska, Apolló. Kár, hogy az Apollónak el van hasadva az egyik szárnya. Hát, hébéje van-e? Van, pedig olyan nagy, mint a tenyerem. Nagy is a maga tenyere. Mutassa. Veronka kitette a tenyerét az abroszra, bizony csöppecske volt, de olyan finom fehér, mintha valami rózsából lenne lehasító egy szirom. Van egy öles a Liliputia kországában, jegyzi meg az ügyvéd enyhelyű hangon. Elkap bár egy upaszálat, csintalanul mérni kezdte vele a szélességét. Mérés közben vigyázatlanul hozzáért a saját ujjaival, mire a bakfis összerezzent, visszahúzta a kezét, és a vér az arcába szökött. Nagy hőség van, mondá folytott hangon, a tenyerét kigyúlt arcához tapasztva, mintha csak azért rántotta volna vissza. Valóban átmelegedett a szoba, ragadta meg a szót, Sliminskiné. Gombolt ki a kabátodat, Vladin! Vladin fújt egyet, és kigombolta a kabátját. Veronka pedig visszatért a lepkéjéhez. Valóságos sportom a lepkefogás. Olyan lehet, mint mikor a férfiak a vadat űzik. Én is lelkesedem a lepkékért, bizonykodik Gyuri. Mert csak azok csak egyszer szeretnek. Ó, én másért szeretem őket. Csak talán nem azért, hogy bajuszuk van. Veronka durcásan fordította el a fejét. Vibra úr maga, kiállhatatlan kezd lenni. Köszönöm a vallomást. Miféle vallomást? Hát azt, hogy kiállhatatlan kezdek lenni. Következésképpen eddig nem voltam az. Aha, itt van. Ez az a bizonyos prókátori fogás. Olyas valamit belemagyarázni valakinek a szavaiba, amit az nem mondott. Magával veszedelmes beszélni, tudja? Egy szót se szólok többet. Gyuri könyörögve tette össze kezeit. Nem teszem többet, soha többet, csak beszéljen. Komolyan érdeklik a lepkék? Becsületemre mondom, az oroszlánok, a tigrisek se érdekelnek e percben annyira, mint a lepkék. Lássa, a lepkék olyan szépek, mint valami gyönyörűen felöltözött asszonyok. Milyen ízléses összekeveredés a színeknek. Én úgy nézem a szárnyaikat, mintha meg annyi mintázott szövet lenne. Vegyük például a hébét, a fekete-piros alsó szárnyai nem pompásan illenek-e a sárga kékes felsőköz? Éppen olyan fölséges összhang van a papmacska tarkabarkaságában, amilyen ünnepélyes komoly hangulat a gyászpalás, kékpettyes, sárga szegélyes, barna toalettjén. Higgye meg, hogy a híres párizsi vorsz is eljöhetne az erdőre, a pillangóktól tanulni az öltözködés művészetét. Lassabban, lassabban, Vladin! Kiállt a percben Sliminskinél. Hány tüdőd van? A helyi levelekre elég 3 krajcáros márkát ragasztani. Sliminski Vladimir ugyanis fajka szenátorral bocsátkozott vitatkozásba arról az aktuális témáról, hogy mi lenne, ha az embereknél a hallás érzéke hiányoznék. Olyan hangosan feleselének e felett, hogy a szerető hitves nem állhatta Vladin tüdejének ezt a fölösleges pocsékolását rendre utasító szózat nélkül hagyni. Egymás mellett ülnek, és mégis kiabálnak. Zsörtölődik nagy fejcsóválással, mintha 15 krajcáros márkát ragasztanának helybeli levelekre. Ó, Istenem, Istenem, mikor lesz már egészen okos az emberiség? Epezben fölemelkedett Konopka szenátor, és felköszönti a házigazdát, bábaszék a regenerátorát, teljesen olyan vékony reszelős hangon, amilyen a Mravucsáné volt. Szinte azt lehetett volna hinni, hogy valaki a szemét behunja, hogy maga Mravucsán dicsőíti önmagát, ami zajos derültséget okozott. Erre aztán felugrott Mravucsán, és visszaállott a poharával Konopkára. Éppen azon mozdulatokkal, grimaszokkal és szempislogásokkal, amint Konopka szokott beszélni. Ezen is nagyot nevettek, pedig ilyen formán csinálják ezt a királyok kismidőn udvariasságból egymás ruhájában jelennek meg, de azokon senki nem mer nevetni. A tóztok most nagy szaporaságban eredtek meg.
Fölszabadítottad láncaikról a kutyákat, súgta Konopkának Fajka.
Mokri a háziasszonyt értette, Mravucsán újból felállt a felesége és a maga nevében a vendég koszorúért ívott. Köszönetet mondván szíves megjelenésükért, megjegyzi, hogy a meghívottak közül csak az egy Müncné nem jöhetett, mert belejött este felé a lábába a köszvény, nem csoda. Sokat csötlött-botlott ma vásár idején a szegény öregasszony. Ürüti poharát, bábaszék távol levő zsidóasszonyáért. Zajos, lelkes éjjelzést támadt, melynek lecsillapultával Szliminszki Vladimir kiáltott fel.
Most már én teszem le a garast! Vladin, ne beszélj!
Intette le a neje. Ne beszélj! Át a tüdődnek a hangos beszéd. De Vladinnal nem lehetett most bírni. Mindenre képes az ember a papucs ereje alatt. Begombolkozik, kigombolkozik, nem eszik, nem iszik, de hogy valaki a benne lévő tóztot el ne mondja, ekkor engedelmesség ismeretlen a magyarországi análékban. Emelem poharam, uraim, a legszebb virágszár ebben a társaságban, Urunk Jézus Krisztus hugocskájára, az ártatlanság bárányára, kiért Isten csodát művet mondván a szolgájának, eredj hamar, Péter, ne hagyd a kicsikét megázni, éjjel sokáig béji Veronka kisasszony! Veronka piros lett, mint a bíbor. Kivált, mikor a vendégek felugráltak, és oda mentek rendre kezet csókolni, némelyik le is térdelt előtte, ha a vallásos Mravucsánné pedig lehajolt a földig, és a szoknyája szegélyét érinti ajkaival. Gyuri először azt hitte a bolondos epitetónok hatására, hogy az erdész őrült meg, de most az egész társaságot látván megbolondulni, csodálkozással vegyes zavar és valami különös kényelmetlenségi érzet lepte meg. Miféle csodatételről beszélt a kedves férje? Szólt Szliminszkinéhez fordulva. Szliminszkiné összecsapta a kezeit. Hogyan? Hát ön nem tudja, igazán nem tudja, de ez lehetetlen. Megvan az már nyomtatásban és a tót versekben. Mi van megnyomtatásban? Hát az esernyő története. Vladin, nagyon kimelegettél, olyan vagy, mint a rák, izzadsz is. Ne adjam oda a legyezőmet. Miféle esernyői? Sürgeti az ügyvéd türelmetlenül. Hát no, az érdekes, hogy maga semmit se hallott erről. Hát az úgy történt, hogy amikor a szép szomszédnője kicsi gyerek volt, egy kosárba künfelejtették valahol a paplakudvarán, testvérbátyja, a glogovai pap bement, imádkozott a templomba, nagy vihartámat és felőszakadás, ez alatt a vékony dongájú gyerek bele is halt volna a tüdőgyulladás kap, vagy mit tudom én? Vagy mit tudom én, milyen baja eshetik, ha csoda nem lép közbe. Honnan jött, honnan nem jött, egy ősz ember termett ott, mintha csak a mennyből pottyant, Isten küldöttje lenne, egy esernyőt borított a lányka fölé, az én esernyőmet. Tölt ki az ügyvédből önkéntelen. Mit? Semmi, semmi. A vér sebesen nyargalt ereiben, szíve hangosan dobogott, kezeivel türelmetlenül kalimpált a levegőben, el annyira, hogy ő is feldöntötte a poharát. Keresztelő, még egy keresztelő! Újjon